Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk.
Kettő óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Egyhangulag elfogadta a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás bevezetésével összefüggő törvények módosítását az országgyűlés. Ez 400 000 gyereket érint. A juttatást két részletben fizetik, 50 000 forintot készpénzben augusztus 24-ig, a másik 50 000-et pedig utalványban novemberig. Az iskolakezdési támogatás adómentes, nem vonható végrehajtás alá, és nem kell beszámítani az ellátásokra való jogosultság megállapításánál figyelembe vendő jövedelembe. A Közszolgálati Közalapítvány alapító okirata visszavonásáról, valamint a Független Közmédia Testület alapító okiratának elfogadásáról, induló vagyona megállapításáról szóló országgyűlési határozati javaslat kivételes eljárásban tárgyalt összevont vitájában a Tiszás Hontos István a közeljövő feladatai között említette a Független Közmédia Testület tagjainak és az új média tanács tagjainak megválasztását. A törvénymódosítás vasárnap lép hatályba. Az ügyészség nyomozói előzetes bejelentés nélkül megjelentek a Fidesz szervereit biztosító központban azzal a szándékkal, hogy lefoglalják a párt teljes kommunikációs rendszerét és adatbázisait, írt az MT-nek küldött közleményében Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója. A közleményt a Fidesz Facebook oldalán is megosztották. Havasi Bertalan szerint ilyenre 1990 óta nem volt példa Magyarországon. Magyar Péter miniszterelnök viszont azt írta a Facebookon, ő és pártja is az ügyészség további tájékoztatását várja. A Nemzeti Kulturális Alapügyében hűtlen kezelése és más bűncselekmények miatt indult nyomozás kapcsán folytatott nyomozati cselekményt a Fidesz szervereit biztosító központban a Bács-Kiskunvár megyei főügyészség, közölt az MT megkeresésére az ügyészség szóvivője. Bodó Marianna megerősítette az eljárási cselekményt, ám a nyomozás érdekére hivatkozva többet nem kívánt közölni. Korábban 500 millió forintért vásároltak szünetmentes tápokat, az eszközöket viszont nem találják, ezért feljelentést tesznek, számolt be a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus beszélt arról is, folyamatban van a tárca szerződésének vizsgálata, bejelentette, hogy megváltoztatják a honvédelemre szánt források elosztását. A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa 25 bázisponttal 5,75%-ra csökkentette a jegybanki alapkamatot, a kamatfolyosó két széle ugyanilyen mértékben változott. A jegybank elnök indoklása szerint az inflációs folyamatok a júniusban előrejelzett alappályánál kedvezőbben alakultak, a kamatcsökkentésről szóló döntést egyhangulag megszavazták. Varga Mihály arról beszélt, a hazai kockázati megítélést a költségvetési pálya, az euró bevezetéssel kapcsolatos várakozások és a közel-keleti konfliktus fejleményei befolyásolják. Szeretnék, hogy az elmúlt években jellemző erős kilengés ne térjen vissza, mondta el. Megérkezett Caracasba a Magyarország által biztosított első humanitárius segélyszállítmány, amelyet a venezuelai kormánnyal egyeztetve juttattak el a földrengés sújtott ország lakosságának, közölt az egészségügyi miniszter a Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt azt írta, 42 raklapnyi egészségügyi védőfelszerelés és gyógyszer került a bajba jutottakhoz. A fővárosi kormányhivatal kiadta az örökségvédelmi engedélyt a Városháza park megépítésére, közölte a főpolgármester a Facebook oldalán. Karácsony Gergely úgy fogalmazott, parkoló helyett most már végre tényleg park lesz a belváros közepén, ott minden zöld felület kincset ér, sőt még többet, az életet, fűzte hozzá. Az élő környezetért felelős minisztérium meghirdette az állatvédő szervezeteket és ebrendészeti telepeket segítő kánikula programot. Gajdos László tárcavezető a rendkívüli hőséggel indokolta a kezdeményezést. Vízhiány, vízszállítási nehézség, hűtési probléma vagy tartós áramkimaradás esetén azonnali segítség kérhető e-mailben, emellett mintegy 120 000 forint értékű csomagra lehet pályázni. A készlet összecsukható kutyamedencét, hűtőmatracot vagy fekhelyet, párásítórendszert, víztárolót, tömlőket, napvitorlát, víztálat, hőmérőt és kisebb használati kiegészítőket tartalmazhat. A balatoni vízirendészeti rendőrkapitányság munkatársai 27 embert mentettek ki a tóból az előző hétvégén. A vízirendőrök az időnként viharosra élénkülő szélben elsodródott szaposokat, szörfdeszkásokat, valamint homokpadra futott, felborult vagy éppenséggel műszaki hibásítorlások utasait segítették ki szorult helyzetükből, egy esetben pedig újraélesztésnél működtek közre. A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy a viharos, változó időjárásban különösen fontos betartani a viharjelzési szabályokat és figyelni egymásra. Végül az időjárásról. A gomoly felhőképződés mellett sok napsütésre számíthatunk majd a folytatásban. Helyenként zápor, esetleg zivatar is előfordulhat, sokfelé lesz továbbra is élénk, esetleg erős a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban általában 11 és 16 fok között, napközben pedig 24-26 fok körül alakul, nem lesz tehát kánikula. Híreinket hallották.
Most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Megjelent a Balatonfüredi és Balatonalmádi járás építészeti topográfiája. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. A műsor vendége a két szerkesztő, Galamb Zsuzsanna és Jankovics Norbert, a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ fő muzeológusai. Mit is jelent az építészeti topográfia?
Az építészeti topográfia célja, hogy területi alapon gyűjtse össze az adott területnek az építészeti emlékeit, ezt valamilyen sorrendben közéadja, rangsorolja, bemutassa a legfőbb építési történeti adatokkal, leírja az épületeket, ha van értékes berendezés, akkor azokról is említést tegyen, de tulajdonképpen egy leltárról van szó.
A Magyar Építészet Topográfia kiadás múltjáról mit lehet elmondani?
Nagyon korán megkezdődött a műemléki topográfia Magyarországon, tehát a nyugati nemzetekkel együtt. Ipolyi Arnold volt az első, aki kiadott első topográfiát. Értelemszerűen ez még elsősorban a középkori és a római kori emlékekre fókuszált. És ezután volt egy nagyobb cezúra, majd aztán a 60-as években lendült föl a topográfia műfaja, amikor több megyei topográfiai kötet készült el. Mindenképpen megemlíteni, ezek ambiciózus vállalkozás volt, nagy topográfiák készültek, tehát a teljes megyének, a teljes műemlék állományáról a teljes levéltári feldolgozást tűzték ki célul. Éppen pont ezért, mivel hogy ez olyan nagymértékű feladat volt, sajnos ez a 80-as évekre leállt, ez a nagy topográfiai a műfaj, majd tulajdonképpen el is halt, és utána már csak pár egy-két székesfehérvár topográfiája készült el a 2000-es években, majd aztán a mi intézményünk vette fel a fonalat a Veszprémváros építészeti topográfiájából, ami az LKF keretében tudott megjelenni.
Sokan úgy vélik, hogy az építészeti topográfia az megegyezik a műemlékvédelemmel. Igaz ez?
Ezeken a szavakon nagyon sok, meg címeken nagyon sok vita volt. Ugye mi építészeti topográfiának hívjuk ezt a munkát. Valójában a műemléki topográfiát folytatja. Azért neveztük építészetinek, mert mi nem csak a műemlékekkel foglalkozunk, hanem minden olyan épülettel, amit valamilyen szempontból érdekesnek vagy értékesnek tartunk, akár az adott település, akár a magyar építészet történet szempontjából, de mondjuk nem rendelkezik műemléki védettséggel. Tehát a hagyományos műemlék jegyzékbe se kerülne be, tehát teljes egyenlőségelet nem lehet tenni a két dolog közé. Az biztos, hogy a jövőbeli például műemléki nyilvánításoknál mondjuk egy ilyen adatfeltárás már figyelembe lehet venni, amikor modern épületek közül kell kijelölni a műemlékeket.
Csak annyival elegészteném ki, amit a kollega elmondott, hogy ebben azért óriási elmaradásunk van. De példaként mondjuk megemlíteném Ausztriát, ahol mondjuk 33 ezer műemlék van, de van egy háttér adatbázisuk, amiben 90 ezer objektumot vettek föl, amik potenciális a műemlékek. Tehát ez az építészeti topográfia, ennek is lehetne egy alapja, amit, hogy mik azok potenciális épületek, amik műemléki, vagy akár helyi védettséget érvezhetnek a jövőben.
Azt viszont lehet tudni, hogy hazánkban hány műemlék van? Van egy feltérképezése?
Hát van egy hivatalos műemléki adatbázis, ami sajnos nem nyilvánosan elérhető. Pontos számot most nem tudnék megmondani. Körülbelül olyan 12 és 15 ezer közötti műemlék van.
Tehát ez egy nagyon fura helyzet, hogy gyakorlatilag nincs egy olyan nyilvántartás, amiben darabszámra meg tudjuk mondani, hogy hány templomkastélykert, népi lakóház, stb. Védett műemlékileg. Ez a műemléki nyilvántartásnak a sajátosságaiból adódik, és mindenképpen egy rendbe teendő kérdés.
Tehát tulajdonképpen ez lenne majd az építészeti topográfiák célja?
Egyik célja.
Hiszen csak a kezdeteknél tartanak.
Ezen kívül arra is jó a topográfia, hogy mivel települési szinten dolgozza föl az épületeket, mi mindig gondolunk a helyi lokálpatriótákra, akiknek az anyagai számukra nem biztos, hogy elérhetőek, ők helyben olyan helyismerettel rendelkeznek, amit nehéz pótolni. Ha ezek be tudnak aportálódni ebbe a munkába, akkor teljesen más lesz a helyi kötődés egy ilyen anyaghoz. Tehát gyakorlatilag oktatási segédanyag, sőt döntés előkészítő segédanyag is egy helyi építészeti hatóság számára. Tehát a cél nem csak a műemlékvédelem kiszolgálása, hanem tulajdonképpen egy nagyobb, szélesebb közönségigény kiszolgálása.
Gondolom a hallgatókat is nagyon érdekli, hogyan készül vagy készülhet egy építészeti topográfia. Mi a teendő?
Hát mindenképpen jár egy előzetes forrásfeltárással, amit még elsősorban íróasztal mellett végzünk, tehát átolvasuk az elérhető szakirodalmakat, megnézzük az elérhető térképeket, és hát ennek a legizgalmasabb része a terepi munka, amikor a kutató lemegy a adott településre, és természetesen nem így szabadon, hanem egy előzetes lista alapján, tehát amit mindenképpen megnézzük az eltelépésen az összes műemléket és a helyi védett épületállományt, de ezen kívül nyilvánvalóan a kutató nyitott szemmel jár, és feltérképezi azokat az értékeket is, amiket eddig se a helyi védelem, se a műemléki védelem nem vett számba, és ezután készül róla egy fotódokumentáció, jellemzően, mivel hogy ugye nem vagyunk hatóság, ezért nincs jogunk az épületekbe bemenni, sőt a kertekbe sem mehetünk be, ezért olyan fotók készülnek, amik az utcáról elérhetőek mindenki számára. Készül egy ilyen fotódokumentáció, egy történeti leírás az épületnek, és egy építészeti leírása az épületnek. És ezt bevisszük egy általunk kifejlesztett adatlapba, amit bemappázunk a fotókkal együtt. És aztán ebből készül majd a kézirat.
A kutatómunka vagy a terepmunka előtt meghatározták, hogy milyen elvek, módszertanok alapján készülnek a felmérések?
Igen, ha már azért ezt el kell mondani, hogy ez nagyon nagy fokú rugalmasságot vár el az embertől. Már nagyon régen elkészültek azok az alapelvek, amik alapján egy épületet mondjuk leírunk, vagy akár egy épületet számba veszünk. Műfaj sajátosságát tekintve, hogy ez nagyon-nagyon rugalmas tud lenni. Tehát előfordulhat egy olyan épület, ami mondjuk most akkor beszélünk konkrétan, hogy Balatonfüreden nem kerülne be a műemléki topográfiába, az mondjuk egy kisebb településen, ahol jóval kevesebb építészeti érték van, ott fölvesszük. Tehát ilyen szempontból az elvek is nagy fokú rugalmasságot várnak el a kutatótól. Például Csajágon egy kis település a második világháborúban eléggé sok kár érte, ezért éppen ott olyan épületet is fölvesz a kutató, amit mondjuk például a Füreden nem fog fölvenni.
Ráadásul ugye vannak olyan épülettípusok, amiknek nincs komoly művészettörténeti szakirodalma. Ez lehet régi épület is, például a szőlőműveléshez kapcsolódó épületek, amikkel jellemzően a néprajz foglalkozott, és a művészettörténet homlokterébe akkor kerülnek, amikor mondjuk kicsit komolyabb épületek, vagy lakóépületek is, és azzal vannak kombinálva, de ezeket nagyon nehéz elválasztani egymástól. És akkor vannak azok a 20. századi, főleg második felében keletkezett épületek, nagy szállodák a Balatonparton, vagy strandépületek, amiknek egyértelműen építészeti értéke van, de mondjuk még nem alakult ki a módszertan a leírásukra, néha nem azonosítható a tervezőjük, pedig nyilvánvalóan időben nagyon közel vannak, és ezeket még el lehet érni, vagy meg lehet találni, mielőtt ezek végleg eltűnnek. Ugye ezek nagyon sérülékeny emlékek. 60-as, 70-es években épült épületek most kerülnek abba az állapotba, hogy vagy teljesen elbontsák őket, vagy pedig a felismerhetetlenségig átalakítsák őket, és mi erre a emlékállományra is kifejezetten odafigyeltünk.
22 település található Balatonfüredi járásban. Tehát az volt a cél, hogy minden egyes település bekerüljön. Az az elvünk, hogy nincs olyan település Magyarországon, ahol nincsen semmilyen érték, építészeti érték. Ilyen nem létezik. A Balaton-Almádi járásban volt olyan település, ahol sem műemlék, sem helyi védett épület nem szerepelt semmilyen listában. Ennek ellenére egy nagyon komoly anyag állt össze a településről.
Tehát pont egy ilyen járási típusú feldolgozás során jönnek ki olyan dolgok, amiket az ember talán korábban is sejtett, de így válik világossá. Nekünk az volt az eredeti tervünk, hogy a két járás, tehát a Füredi és az Almádi, az egy kötetben fog megjelenni. Most ehhez képest hamar felismertük, hogy ez már két kötet, Almádi és Füred, és aztán a Füredi járásnak a teljes lejárása után vettük tudomást, hogy a Füredi nyomdatechnikailag nem fér egy kötetbe, tehát azért lett két kötet. És biztos lesz még ilyen a jövőben is, hogy lesznek olyan járások, amik tele vannak épített emlékekkel, és lesznek kevésbé gazdagnak tűnő járások, amikben kevesebb lesz a felvendő emlék. Ez egyszerűen bizonyos területi egyenetlenségekből, meg történeti adottságokból magyarázható, amik nem biztos, hogy elsőre látszanak. Tehát, hogy ez is az értelme egy ilyen típusú munkának, hogy ez gyakorlatilag kvantitatív módon megjeleníthetővé teszi azt, hogy egy település egységben mennyi az, ami védendő érték, mert gyakorlatilag nem tudjuk megmondani százalékosan sem.
Én kiírtam magamnak olyan település neveket, hogy Szent Jakabfa, Tagyon, Lovas. Kisebb, nem annyira ismert települések történetét is bemutatják.
Ezek most picike települések, de sokszor ezek okozzák a legnagyobb meglepetést, különösen a már említett szőlőhegyi épületek nagyszávú jelenlétével és komoly értékével. Nem hagyhatunk ki települést a topográfiából. Legalábbis számomra sokszor ezek voltak tényleg a legmeglepőbb települések, hogy számon tartottuk a katolikus templomot, hogyha volt egy református templom, és esetleg a tájházat. Ennyi volt, ami mondjuk a műemléki listában, vagy a helyi védett listán szerepelt, és akkor kiderült, hogy mondjuk minimum 20, de inkább 30 olyan épület van, ami mondjuk védelemre lenne méltó, vagy említésre méltó, vagy építészeti értéket képvisel.
Hogyan fogadta a település a szakembereket?
Változóan. Ez egy nagyon érdekes tapasztalat ez is, hogy vannak olyan települések, és nem feltétlenül csak nagyok, hanem néha kicsik, ahol elképesztően kedvesek, előzékenyek, sőt, készanyagokat tolnak oda át nekünk, hogy használjuk, hogyha ebben van valami hasznos a számunkra, és vannak olyanok, akik elzárkoznak, valószínűleg egyfajta bizalmatlanság van bennük. A Balaton környékének az ingatlan hát problémáiról azért sokan hallottak a hallgatók közül is. Ez lehet az oka ennek a bizalmatlanságnak, és mindig el kell mondanunk, hogy mi nem településfejlesztők, meg ingatlan befektetők vagyunk, és gyakorlatilag inkább helyi identitást szeretnénk építeni, nem pedig rombolni, de ez nem mindig egyértelmű. És nyilvánvalóan, hogy egy ilyen program felfut, és ismertebbé válik, akkor teljesen más lesz a hozzáállás is. Egyelőre értjük a bizalmatlanságokat.
Zsuzsánának milyen tapasztalatai voltak?
Hát én csak az akarnám kiegészülni, hogy azt is el kell mondanunk, hogy nem vagyunk hatóság, mert sokszor ezért sem szeretne minket beengedni, hogy majd akkor jön a hatóság, és megmondja, hogy ezt így kellett volna felújítani, vagy ez most illegálisan csinálta, és ezt így el kell bontani. Sokan ettől félnek. Ugyanaz a fotós kolléganővel történt meg. Tehát volt egy település, ahol ráhívták a polgárőröket, hogy miért fotózza az épületeket. Jóval nagyobb településen viszont behívták a magánházakba, hogy megmutatom, hogy min van nekem, és akkor ott viszont be is hívták. Tehát nagyon-nagyon változó, hogy hogyan állnak hozzá a kutatóhoz. Volt, ahol elkergették a kutatót, volt, ahol szintén behívták, és kávéval, süteménnyel fogadták.
Mit mesél egy utca, vagy egy középület a Balaton múltjáról, jelenéről, identitásáról?
A Balaton egy nagyon sajátos régió Magyarországon, nem csak a víz miatt, hanem azért, mert valahogy ott mindig hullámokat vetett a történelem, és ennek egy olyan sajátos rétegzettség alakult ki a tóparton, ami azért máshol Magyarországon nem jellemző. Tehát ennek a legkorábbi rétegei a ma is látható épület állományban esetleg rómaiak, tehát hogy ugye, komoly római villagazdaság hálózat volt első, második században, egészen a római birodalom összeomlásáig. Aztán jön egy hiátus, és akkor jön egy középkori fellendülés, ami már a magyar történelem része, ami egy nagyon sajátos virágzó időszaka a Balatonnak. Aztán jön egy nagyon durva visszaesés, amikor ugye határterületté válik Habsburg birodalom, és az oszmán-török birodalom határává válik, ami nem tesz jót a terület infrastruktúrájának. És aztán jön egy nagyon lassú újjáéledés a koraújkorban, és ez például nagyon sajátos volt, hogy és néprajzilag is megfogható, hogy a Balatonnak a népi kultúrája és egy nagyon-nagyon kevert, és nagyon későn kialakuló népi kultúra. A Balaton egy kicsit ilyen senki földje a koraújkorban. Egészen addig még meg nem jelenik a fürdőkultúra a területen, és aztán a 20. századi fürdőkultúra alakítja át a települések életét teljes egészében. Ez a 20. század elejétől datálható, amikor egyáltalán a fürdőzés, a napfürdőzés és a mai strandkultúra kialakul, és gyakorlatilag ezek azok, amik ilyen hullámokat vetnek, és ennek az építészeti hagyatéka így egymás mellett látszik most ezeken a településeken.
Önök írták az építészet történetét a két járásnak. Mit emelnének ki ebből?
Minden kötetben 5 bevezető tanulmány van. Mi az építészet történeti összefoglalását adtuk. Itt mi azért tényleg egy általános képet próbáltunk nyújtani a járásoktól. Tehát nem szeretnék így épületet kiemelni, mert az igazságtalan lenne nagyon sok más épülettel szemben. A két járásnak az építészet történetét általánosan bemutatni, ami egy nagyon fontos tanulság, ezt már korábbi kutatók is felvetették, hogy ami jellemző egész a Balaton felvidékre, hogy nem alakult ki nagy birtok. Éppen ezért, és ez az építészetre is, és sem a középkorban sem volt komoly nagy birtok, és az újkorban pedig már semmennyire nem volt nagy birtok, vagy ha volt is, nem itt fejtett ki építészeti építési tevékenységet, hanem inkább a déli parton. És hogy ez az építészetre is rányomta a bélyegét, tehát nem lehet megfogni esetleg egy-egy ilyen nagyobb uradalmi építkezésnek nyomát sem a középkorban, sem már az újkorban.
Nincsenek nagy kastélyok, tehát ugye ez gyakorlatilag ezt jelenti, nincsenek nagy kastélykertek, nincsenek komoly gazdasági központok. Veszprém az egyetlen, ami többé-kevésbé annak számít, de ugye ez viszonylag távol van, és egy püspöki székhely, ennek pedig mindig voltak komoly birtokai a Balatonparton, de nem a kizárólagos birtokosa volt ennek a területnek, tehát hogy még onnan sem feltétlenül jött egyértelműen hatás.
A könyvekben viszont szó van régészeti emlékekről, népi emlékekről.
Népi emlékek azt adta magát, a Balaton felvidéken nem lehet elmenni a népi építészet mellett, habár terveink szerint minden egyes kötetben lesz népi bevezető tanulmány, mindenhol volt valamilyen népi építészet, Balatonon ez sokkal karakteresebb, be megfogható, nyilván lesznek olyan járások, ahol ez kevésbé lesz majd ennyire szembeszökő. a régészetnek hát valahol el kell kezdeni a térség bemutatását. Tehát nem lehet az, hogy rögtön a épp álló épületeket, be kell mutatni az előzményt is. A régészeti tanulmány az, ami bemutatja azt, ami nem látszik most jelenleg. Csak olyan műemlék és objektum állománnyal foglalkoztunk, ami föld felett van. Viszont nyilvánvalóan a múltunk egy része a föld alatt van, és ezt a régészeti tanulmány tudta bemutatni.
Ugyanakkor mindenképpen hozzájárul a régészet is ahhoz, hogy az időbeli távolságát ennek az egésznek megpróbálja érzékeltetni. Hajlamos az ember azt gondolni, hogy a jelen, amiben él, az úgy valaminek a csúcspontja. És hajlamos elfelejteni, hogy ez a történet ez jóval korábban elkezdődött, és valószínűleg jó sokáig fog tartani utánunk is. És a régészet az egy ilyen nagy, elég messzi távlatot tud nyitni. Ráadásul ugye például olyan objektumokról van szó, amik a mai napig meghatározzák a településeknek az elhelyezkedését. Tehát a római út az akkor is ott volt, ahol most a Balatonon megyünk, egyszerűen a természetföldrajz így teszi alkalmassá, meg így határozza meg a területet. De ott vannak a bronzkori földvárak, amik szintén egy településnek egyszerűen az arculatát a mai napig képesek befolyásolni, mert igazodik hozzá a későbbi kor is. Ugye ahogyan Tihanyban is az apátság mindig alakítója volt a saját környezetének, egyszerűen a legrégebbi épület a környéken, ami mindig is állt és mindig is állni fog, úgyhogy ezért van benne ez az időtávlat, ami a régészetet illeti.
Tulajdonképpen tehát a kutatás, a vizsgálatok, azok a magyar kultúra fejlettségi szintjére is rávilágítottak, vagy rávilágítanak.
Ez is egy kiemelt cél, hogy vezető tanulmányok két nyelvűek. A leltári rész nem, szerintem, hogyha valaki meg akarja azt érteni, akármilyen nyelven is, de már meg tudja érteni különböző fordító programoknak a segítségével, a bevezető tanulmányok azok, amik megjelentek angolul is. Ennek kifejezetten az a szándéka, hogy gyakorlatilag összefoglaljuk az új tudományos eredményeket régészetben, néprajzban, művészettörténetben, és ezt a külföldiek számára is elérhetővé tegyük. Próbáltunk olyan hangsúlyokat teremteni vagy keresni benne, külföldi számára egyértelműen értékelhető, kívülről nézve is fontos dolgok. Vannak országosan jelentős dolgok, és vannak regionális szinten jelentős dolgok, és mondjuk ezt a három réteget megkülönböztettük, vagy megpróbáljuk megkülönböztetni ezekben a szövegekben, hogyha valaki kívülről jön, akkor pontosan értse azt, hogy mik azok, amik számára is európai szinten is fontosak, és mi az, ami az országos szempontból fontos, és mi az, ami helyi, egyedi szín.
A beszélgetésben többször utaltak arra, hogy lesz folytatás.
Van is már folytatás, tehát jelenleg is dolgozunk Dunaújvárosi járás kiadásán. A tavalyi évben elkészült a lejárás, illetve most még utána munkátok zajlanak, úgyhogy reményeink szerint idén évvégre megjelenik egy újabb járási kötet, most egy teljesen más terület, egy nagyon-nagyon más kötet. Dunaújváros erősen rányomja a bélyegét magára a járásra, illetve egy nagyon-nagyon más történeti fejlődésbe járt járásról van szó. Még a Balaton felvidék nagyon gazdag épületállományban.
Miért esett a választás Dunaújvárosra?
Alapvetően szerettünk volna olyan területeken dolgozni, ahol valamilyen szinten van már előkutatás, hogy mivel hogy rövid a határidő, ezért, hogy ne a semmibe ugorjunk bele. Korábban készült egy Fejér megyei topográfia, egy nagyon hasznos, de egy nagyon szűkszavú. Tehát volt valami előzetes tudásunk, tehát így tudtunk már támaszkodni előzet előkutatásokra. Ezért választottuk a Dunaújvárosi járást. Emellett a Mémemléke munkatársai dolgoznak a Tapolcai járáson, ennek is most jelenleg a lejárása zajlik, illetve több járásban jelen vagyunk, így a Tokai járásban és a Sárospataki járásban is már zajlanak kutatások.
Esztergom, Komárom Esztergom megyében.
Feltérképeznék az egész országot.
A cél igen.
Cél igen. Hát 173 járáson, úgyhogy ezzel még lesz dolgunk. Most egyelőre 5-6 járás, ahol kutatás zajlik.
Miért fontos az épített örökségünk szisztematikus feltárása?
Ha nem ismerjük, akkor nem tudjuk, hogy hogyan kezeljük. Épített örökségünk rólunk is sok mindent elmond, identitásképző ereje is van, és ha nem tudjuk, hogy mink van, akkor nem tudjuk, hogy hogyan kell ez hozzáállni, hogy kezeljük, hogyan óvjuk meg őket. Illetve amit a beszélgetés elén is elmondtuk, hogy ebben óriási elmaradásban vagyunk, nem ismerjük azt az épületállományt, amit az elődeink alkottak, és amit meg kéne még továbbra is őrizni a jövőnek is.
És akkor van még egy ilyen távlati, tehát hogy nagyon sokat panaszkodunk a vizuális környezet minősége, a különböző építészeti beavatkozásoknak a negatív hatásai ellen. Amíg nincs egy kialakult szilárd kép az emberek fejében, vagy valamennyire szilárd kép, hogy mi a jó épület, hogy néz ki a jó építészet, mik azok a példák, amiket követni kell. Tehát nincs egy olyan minta vagy példa sorozat, amihez hozzá lehet nyúlni, addig nagyon nehéz elvárni a közvéleménytől, hogy ennek megfelelően viselkedjen. És ezt az építészek egyedül nem tudják megoldani, a művészettörténészek sem tudják megoldani, de mondjuk egy 178 vagy 3, nem tudom hány járás van pontosan, kötetből álló sorozat, az azért valószínűleg elég súlyosan meg tudná legalább a farsúlyát megadná ennek a történetnek, és lenne mihez fordulni ahhoz, hogyha mondjuk az épített környezetről kell valamit mondani, azért most mindenki sötétben tapogatózik.
Tehát maga a beszélgetés is talán arra helyezte a hangsúlyt, hogy műemlékvédelemről nem is lehet beszélni, ha a topográfiáról nem beszélünk.
Így van, nem véletlen, hogy a topográfia az egyidős a műemlékvédelem létrejöttével. Tehát amikor a műemlékvédelem gondolat így Európában megfogant, rögtön de az első lépés az volt, hogy meg kell nézni, hogy mi van, milyen épület állomány van. És nyilván aztán a topográfia fogalma, meg a műemlékvédelem fogalma is az évszázadok folyamán kitágult, mert még a hőskorszakban még csak a középkor és a római kori emlékekkel foglalkoztak, ma már egészen mi a topográfia 2000-et húztuk meg határnak, tehát 2000-es évekig vizsgáljuk az épületállományt. Tehát a topográfia, mint ugye a kollega is legelején mondta, leltárban vétele az épületeknek. Tehát a műemlékvédelem épületekkel foglalkozik, épített objektumokkal foglalkozik. Ha nincs meg a leltár az épített objektumokról, akkor nem tudjuk a műemlékvédelmet művelni.
Annyi még, hogy a szomszédos országokban azért ebben a történetben előreléptek, nagyon komolyan előreléptek. Van, ahol másodjára járják le az egész országot, szóval nekünk legalább az elsőt be kellene fejeznünk.
Akit érdekel, az hol juthat hozzá a könyvhöz?
Könyvet a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ honlapján keresztül lehet megnézni, illetve kiállítóhelyünkön a Walter Ruzsi villában lehet nyitvatartási időben személyesen átvenni.
Kedves hallgatóink, Galamb Zsuzsannával és Jankovics Norberttel a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ fő muzeológusaival beszélgettünk. A technikai munkatárs Fülöp Csaba nevében is köszönöm figyelmüket, Pécsi Krisztinát hallották.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Hova mész? Hova futsz? Mondd, hogy jó reggelt! Ölelj át a világ, épp hogy életre kelt. Az, aki szép, az reggel is szép, amikor ébred, még ha össze is gyűrte az ágy, alakul még az igazi kép. Nézni szeretném a színek meg a fény, hogyan fonnak rád ma új ruhát. Az légy, aki vagy, érezd jól, és ha elhajózom hosszú vizeken, néhány kikötő, még útba ejthető, de úgyis visszaérkezem. Ébredés, változás, minden új. Félsz ennyi hajnalon túl. Az, aki szép, az reggel is szép, amikor ébred, még ha össze is gyűlte az ágy. Ne siess még, ne siess úgy, mondok valamit, a tükröd hazudik, nehogy elhidd, hogyha másnak lát. Oh, az légy, aki vagy, érezd jól magad,
legyünk új volt gyerekek, nem baj, hogy nem igaz már, elég, ha percekig jár.
A Szent István Rádió. Hagyomány és érték. A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk a Szent Miséről szóló elmélkedésünket a lélek szavában. Eljutottunk a Szent Áldozásig, erről már beszéltünk, amikor általában és az egyház hivatalos dokumentumait felhasználva próbáltunk az áldozásról, annak módjáról beszélgetni. Mégis úgy gondolom, érdemes megismételni egy-két fontos dolgot. A Dobszai tanár úr, illetve a Tarjányi Zoltán professzor úr könyve alapján is. Tarjányi professzor úr az Áldozás és bőjt fejezetében, könyvében arról beszél az első bekezdésben, hogy volt némi szélsőség a Szent Áldozással kapcsolatban, amiről már beszélt a könyvben. Most csak azt említi meg, hogy az 1983-ban megjelent új egyházi törvénykönyv engedélyezi azt, hogy egy nap kétszer is áldozhasson valaki. Ez azonban feltételhez kötött. A egyházi jog előírja, hogy akkor lehet másodszor áldozni, ha a teljes szentmisén részt vesz. Megjegyzem, egy kicsit vitatkozom a professzor úr megjegyzésével, mert ő azt mondja, hogy mind a két szentmisén végig és aktív részvétellel kell jelen lenni. Nem gondolom, hogy ezt mondja az egyházi jog. Ő a második szentmisénél írja elő a teljes és aktív részvételt. Persze, megjegyzem, egyetértek a professzor úrral abban, hogy nagyon jó lenne, ha az első szentáldozás is a teljes szentmisében történne. Talán arra is fölfigyelnek vidéken élő testvéreim, hogy lelki pásztoruk vasárnapról vasárnapra van, amikor nem egy vagy két szentmisét mutat be, hanem többre is rákényszerül, elvileg három szentmisét mondhat, helyettesítéssel még egyet. Nyilvánvaló, az ő áldozása kötelező, a szentmise érvényességét ez föltételezi, hogy a pap két szín alatt megáldozik minden általa végzett szentmisében. Ezek után mindkét könyvünk a két szín alatti áldozásról próbál beszélni, illetve egyáltalán az áldozás történetéről. Legrövidebben a Szentmise magyarázata könyvében Dobszai tanár úr beszél erről. Egyszerűen csak azt mondja, hogy a korai kereszténység idejében az oltári szentséget kisebb közösségekben minden nehézség nélkül ki tudták szolgáltatni két szín alatt. Később azonban az egyház növekedése idején ez egyre nehezebb lett volna, ezért áttértek az egy szín alatti áldoztatásra. Megjegyzi, mindkét szín alatt jelen van a teljes Krisztus, s ráadásul a kettő együtt nem több, mint bármelyik külön-külön. Ezért semmi veszteséget nem jelent a híveknek, ha egy szín alatt áldoznak. És itt a tanár úr megjegyzi, hogy a szentmise érvényességéhez hozzá tartozik, hogy a pap két szín alatt áldozzon, esetleg a segítők is, akik az oltár mellett állnak. A keleti egyházban megmarad a régi hagyományú kovászos kenyeret használnak, és azt a szentvérben belehelyezik, ami felszív annyit a szentvérből, hogy a kenyeret magához víve az hívő valójában két szín alatt áldozik. A tanár úr ennyit ír az áldozásról, annak történetéről. Érdemes egy kicsit talán bővebben megnézni ezt Tarjányi professzor úrnak a könyvéből. Ő azt mondja, hogy szükséges abból kiindulni, hogy Jézus az utolsó vacsorán a kenyeret és a bort testévé és vérévé változtatja, és hát mindkettőben részesítette az apostolokat, vegyétek és egyétek, és odaadta az átváltoztatott kenyeret, a vacsora végén pedig vegyétek és igyátok, és odaadta a kelyhet az apostoloknak, akik mindnyájan ittak belőle. Megjegyzi a professzor úr, hogy természetes, hogy az ősegyház is hasonló féleképpen cselekedett. Utána sokáig követték ezt az apostoli hagyományt, s két szín alatt áldoztatták a híveket. De itt is közbeszólt a reális, aggályossá nőtt veszély. Ez a veszély pedig, milyen hallatlan tiszteletlenség Krisztus vérével szemben, ha a bor véletlenül kiömlik. ő is kitér a keleti hagyományra, hogy áttértek a bemártással való áldoztatásra. Nyugaton azonban sokáig ragaszkodtak az ivásnak a jelszerűségéhez, mármint Krisztus rendeléséhez, és ahhoz az áldozati jelek, hogy jobban kidomborodjanak a vérvételével, még szívócsövek alkalmazását is szorgalmazták egy időben. A középkornak a lelkülete azonban más lett. A láthatóság volt számukra az elsődleges, márpedig az átváltoztatott ostját föl lehet mutatni. A kehelybe azonban nem lehet belelátni. Következésképpen a kenyér kezdett előtérbe kerülni az ezredforduló környékén, ezer körül. Ráadásul a skolasztikus teológia kicsivel később szisztematikusan kidolgozta, kimutatta, hogy a kenyér színében is a teljes Krisztussal találkozhatunk és egyesülhetünk. Márpedig, ha a teljes Krisztus jelen van a kenyér színe alatt, akkor elegendő egy szín alatt áldozni. Ez a gondolat odáig ment, hangsúlyozza a professzor úr, hogy az 1415-ös konstanci zsinaton kifejezetten megtiltották a két szín alatti áldozást. És akkor ugrunk egy nagyot a II. Vatikáni zsinatra, az 1960-as évekre. Azon gondolkodott a zsinat, hogy az eredeti tradíciót föltámasszák. A zsinat utáni vatikáni rendelkezések kimondták, hogy teológiailag hiteles az egy szín alatti áldozás. A két szín alatt a következő három dolgot teljesebben fejezi ki. Először is Krisztus akaratát, másodszor a Szentmise lakoma jellegét, harmadsorban a mise áldozati jellegét. A Szentmise liturgiáját megújító általános rendelkezések 140. pontja ezt mondja, a jel szempontjából tökéletesebb formája a szentáldozásnak, ha két szín alatt történik, s ezt, ennek bevezetését, gyakoriságát a püspöki konferenciákra bízza, hogy a helyi adottságok figyelemvételével mikorra terjesztik ki a két szín alatti áldozás lehetőségét. Magyarországon a püspöki kar abban az időben, főként a nászmiséken, az utolsó vacsora emlékezetére mondott nagycsütörtöki esti miséken, valamint a fiatal és felnőtt korban első áldozók eukarisztikus összejövetelének keretében alkalmazható. Nyilván nem azt jelenti, hogy csak ezeken az alkalmakkor, de az egyház kifejezetten figyelmezteti a lelkipásztorokat, hogy a túl sok két szín alatti áldoztatás azt a tudatot erősíthetné meg a hívekben, hogy esetleg az egy szín alatti áldoztatással kevesebb Krisztust kapnak, nem teljes értékű a szentáldozás. Kedves rádió hallgatók, a következő alkalommal innen folytatjuk az elmélkedésünket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510